és presztízs szempontból is fontos, mondta Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter a 39. Forma 1-es magyar nagydíjon. A tárcavezető arról beszélt újságíróknak, hogy a viadal jövőjéről szóló tárgyalások fontos része az elmúlt években lezajlott. Megállapodtak a jogtulajdonossal arról, milyen fejlesztésekre van szükség ahhoz, hogy a Forma 1 hosszú távon is Magyarországon maradhasson. A Mogyoródi pálya nem a legmodernebb, de ez csak eddig volt igaz, mivel elindult egy olyan 105 milliárd forintos fejlesztés, ami idén és jövőre is lehetővé teszi a verseny megrendezését, de teljes egészében 2026-ra fog kinézni úgy a pálya, ahogy annak a megállapodás alapján ki kell néznie, fogalmazott Gulyás Gergely. A tavalyinál is többen, 11 000-en vettek részt a 42. Lidl Balaton átúszáson, Réf Fülöp és Balaton Boglár között. A szombati rossz idő miatt egy nappal elhalasztották a rajtot, vasárnap kora reggel jó körülmények fogadták az indulókat, később azonban megélénkült a szél, ami fokozott figyelmet követelt meg az úszóktól és a szervezőktől is. Dél körül nagyjából egy órára a rajtot is fel kellett függeszteni, a legfontosabb szempont a biztonság volt. Profi versenyzők is rajtozáltak, de szokás szerint nagy többségben voltak a szabadidős sportolók, akik nem az órával vagy egymással versengtek, hanem fő céljuk az volt, hogy felejthetetlen élménnyel gazdagodjanak. Éveleje óta több mint 8000 afrikai fiatalt sikerült meggyőzni, hogy a tengeren való átkelés helyett Tunéziából és Líbiából térjen vissza a hazájába, ezért csökkent az érkezések száma az olaszországi partokra, hangoztatta Matteo Piantedosi, olasz belügyminiszter az Il Messaggero napilapban. Matteo Piantedosi úgy vélte, nem érkezés után kell a migránsokat visszaszállítani hazájukba, hanem a tranzit térségnek számító észak-afrikai országokból kell visszafordítani őket. Elmondta, hogy idén már több mint 5000 embert sikerült meggyőzni, hogy Líbiából visszatérjen Közép-Afrikába, Tunéziából pedig több mint 3800-an tértek vissza hazájukba. Nagy részük fiatal volt. Az utóbbi egy év alatt 60%-kal csökkent az érkezések száma az olaszországi partokra, ami az észak-afrikai országokkal aláírt megállapodásoknak köszönhető, hangoztatta a belügyminiszter. Több ezer gyermekcipőt helyeztek tüntetők a hollandiai Groningen főterére, így emlékezve a gázai övezeti fegyveres konfliktusban megölt vagy megcsonkított gyermekekre, számolt be az NL Times holland hírportál, az Ültess egy olajfát alapítvány nevű holland csoport szervezte megemlékezésről. Az akcióval annak a számításaik szerint több mint 16 000 gyermeknek a halálára igyekeznek felhívni a figyelmet, akik a háború októberi kitörése óta haltak meg harci cselekményekben, éhezés vagy betegség miatt. A tiltakozáson holland hírességek is részt vettek az áldozatok neveinek felsorolásában. Ez már az Ültess egy olajfát alapítvány 8. cipős megemlékezése volt Hollandiában. Elfoglalták az orosz fegyveres erők a Luhanszki régióban lévő Rozivka és a Harkiv megyei Piszkene-Nizsne települést, és 6-ból 4 frontszakaszon nyomultak előre az elmúlt nap folyamán Ukrajnában, miközben 15 rohamot és ellenrohamot vertek vissza, közölte az orosz védelmi minisztérium. Andrej Marocskó katonai szakértő, a Luhanszki Népköztársaság nyugállományú alezredese a TASZ hírügynökségnek azt mondta, hogy az orosz erők Rizovka és Piszkene-Nizsne felszabadításával egy több mint 30 kilométer széles frontszakaszon nyomultak előre. Állítása szerint ezzel az oszkoli víztározóhoz szoríthatják az ukrán erőket, amelyek parancsnokságának így választania kell a jobb part feladása és a bekerítés között. A Moszkvában kiadott hadijelentés szerint az ukrán hadseregnek csaknem 1900 katonája esett el vagy sebesült meg súlyosan a harci érintkezés vonalán az elmúlt nap folyamán. A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és az Ukrajnával határos orosz régiók több településéről jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Herszon megyében a Dnyeper bal partjára mért ukrán csapások következtében egy civil életét vesztette és legkevesebb 4 megsebesült. Végül az időjárásról. Hétfőn sok napsütés várható, a gomoly felhőkből elszórtan nyugaton és néhol a Duna-Tisza közén fordulhat elő zápor, zivatar, az északi északnyugati szél nyugaton északnyugaton és zivatarok környezetében feltámadhat, kora reggel 15-22 fok várható, a maximumok pedig 30 és 35 fok között alakulnak. Híreinket hallották.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Mi a búcsú? Mit tegyek, hogy búcsút nyerjek? Mi a kárhozat és mi a tisztító tűz? Ma erről hallják Bognár Istvánt, a Zala megyei Gutorfölde plébánosát.
Szeretettel köszöntök mindenkit a mai alkalommal is. Gyakorlatilag a búcsúról szeretnék beszélni. Lehet, hogy már beszéltem róla, de most talán nem árt egy újabb összefoglalás, hogy fussunk neki még egyszer ennek a témának, lehet, hogy lesz benne ismétlés, de hát ugye az ismétlés a tudás anyja, és talán így egy kicsit még jobban megértjük, hogy mi ez az egész, mert sajnos egy kicsit káosz van az emberek fejében ezzel kapcsolatban, hogy búcsú. Tehát ha ezt halljuk, akkor mindenkinek egy ilyen vidám rendezvény, ami kezdődik azzal, hogy műanyag játékokat árulnak a sátras bácsik meg lufikat, és végződik azzal, hogy páran összeverekednek a kocsmában, mert tetemes mennyiségű alkoholt tudtak a nap végére elfogyasztani, meg közben valamilyen közösségi téren, valamilyen zenés mulatság. Na hát, ezek mind nagyon szép dolgok, ugye régen volt Ringispil, meg Célövölde, és erre gondolunk első a bucsura, de egyáltalán nem ez. No, induljunk el onnan, hogy a bűnnek kettős hatása van. Ha az ember elkövet egy bűnt, akkor az egyik hatás az, hogy megromlik az Istennel való kapcsolata. Ha bocsánatos bűnt, akkor megromlik, ha súlyos, akkor eléggé megromlik, ha halálost, akkor megszakad az Istennel való kapcsolat. Ugye ez a halálos bűn is egy kicsit, akkor már gyorsan ismételjük végig, tehát a bocsánatos az, amikor nem teljesen szándékosan, vagy nem teljesen tudva követünk el bűnt, mint amikor valakinek rálépek véletlenül a lábára. A súlyos, amiben azért már volt egy kis tervezettség, egy kis szándékosság, egy kicsit akartam valahogyan előnyt, mert mindig az ember, amikor ugye bűnt követel a kísértés hatására, akkor valamilyen előnyt gondol, tehát megeszem a csokiát a testvéremnek, mert ugye múltkor is fájt a foga, és ráadásul hétvégén, és szegény ugye egész szenvedett, amíg el tudott menni hétfőn a fogorvoshoz. Tehát valamilyen szándékosság azért van bennem, hogy én azt akarom tenni, és utána sír, mert hogy megettem a csokiát. Aztán ugye a halálos bűn, azt nem olyan könnyű elkövetni, azért egy teológus mondta, hogy egy francia teológus, hogy ő szerinte Párizsban sem követnek el sokat, azért Párizsban elég sok minden megtörténik. Tehát ott tudjuk, hogy azt elkövetjük, megszakad az Isten kapcsolat, akarjuk elkövetni, és el is követjük. No, tehát ez a hatás, a bűn hatásának az egyik része az, hogy az Istennel való kapcsolat megszakad. A másik hatás, hogy a bűn büntetést von maga után. Ez a másik hatás, ez az Isten igazságosság miatt van, tehát hogyha bűnt követtél el, akkor büntetést érdemelsz. Majd aztán rájövünk, hogy azért az igazságosságot, az Isten igazságosságot valami fölülmúlja. És akkor a büntetés is ágasztassuk két irányba, az egyik ág az az örök büntetés. Ez a kárhozat, tehát amikor valaki olyan bűnösen hal meg, hogy a kárhozat jut az osztály részéről. Most, hogy az ítélet az hogyan van, hogy most akkor felolvassák a bűneit, vagy Istennel találkozik, és Isten tekintetében látja az örök sorsát, vagy rájön magától, hogy mi is az örök sorsa. No, mindegy, de ez egy végérvényes, ez a kárhozat. Tehát az örök. És az örök büntetés mellett a másik ág az ideig tartó büntetés. Tehát tart valameddig. Nos, itt aztán megint van egy kis kavarodás, mert ez az ideig járó büntetés már nem itt a Földön történik, így aztán nem is időben történik. Itt jön az idő, kaotikus fogalma, ugyanis időnek érzékeljük. Ugye erről is beszéltem, hogy a fúrják a fogamat, ott, na, elkészült, hú, na, akkor már megyek, és akkor ránézek az órám, hogy csak ennyi az idő, mert ugyan úgy tűnt, hogy órákig fúrták volna a fogamat. Ezt lehet, hogy 3 percig fúrták, vagy 5-ig, vagy mit tudom, de nekem az óráknak tűnt, és csodálkozom is, hogy egy. Vagy beülök egy filmre, egy moziba, és hogy elröppent, 2,5 órás volt ez a film, ez elszaladt az idő. A szenvedést időben fejezzük ki, az örök büntetés az a pokolban, az ideig tartó pedig a tisztító helyen történik. Akkor mi a búcsú? Ugye hát ez egy kétértelmű szó, ugye egyszer jelent az, hogy valakit, hogy elköszönünk, hogy búcsúzunk, hogy nem szeretek búcsúzkodni, akkor a vasúton valakinek integetünk, tehát ilyen képzeteink vannak a búcsúval kapcsolatban. Valóban a búcsú az azt jelenti, hogy a tisztító helytől való búcsúvétel. Tehát, hogy ezt jelenti a búcsú, tehát, hogy attól a szenvedéstől vesz az ember búcsút, mert most nem olyan fájó szívvel, mert mit tudom én, tehát tudunk úgy is búcsút venni valamitől, hogy nem fáj a szívünk, hogy hál' Isten végre búcsút vettünk tőle, de innen származik ez a búcsú szó. Ugye ez az egyik megközelítés. A másik irányon el kell indulnunk, az az egyház. Ugyanis az egyház, ugye azt egy meg ház, tehát hogy egy darab ház, nem ez az etimológia az egyháznak, hanem az idház, ami az üdvház, ugye ebből lett aztán így, ahogy a nyelvben így egyházzá változott a hangzása, de az üdvnek a háza az egyház, tehát idvház, tehát az üdvösségnek a háza, ami azt jelenti, hogy az egyház rendelkezik bizonyos kegyelmi kincsel. Tehát azért mondom, hogy kegyelmi kincsel, mert most itt nem az egyházban felelhető aranykelyhekre, festményekre, meg szobrokra kell gondolni, mint kincsekre, hanem kegyelmi kincsekre kell gondolnunk. Honnan tetszett az egyház ezekre a kegyelmi kincsekre? Hát az első és a legfőbb forrása az Jézus Krisztusnak az érdemei, mert ugye az egyház az Jézus Krisztusé, és az ő érdemei szereztek az egyház számára ilyen kegyelmi kincseket. Másfelől, ugye az egyházban azóta, mióta fennáll az egyház, hát úgy is lehetne mondani, hogy teremtek szentek, tehát ugye vannak szentek, akiknek vannak érdemeik, vagy voltak érdemeik, és ezek az érdemek is gazdagítják az egyház kegyelmi kincstárát. Ezért az egyház megteheti azt, hogy ezt a kegyelmi kincstárat valamilyen feltétellel megnyitja. Sajnos ezek a képek már így a 20-hányadik századi embernek egy kicsit fura, vagy a régen azt mondjuk, hogy a király, meg a királynak van egy kincstára, meg a király megnyitja a kincstárát, akkor azt így jobban el tudják képzelni, most már ez egy kicsit így nehezebben elképzelhető, de ezt teszi az egyház, tehát pontosabban amit tesz, azt leginkább így lehet elmagyarázni, hogy az ember valamelyest értse, hogy az egyház megnyitja bizonyos feltételekkel ezt a kegyelmi kincstárat, és juttat ebből a kegyelmi kincstárból. Na most, nézzük a búcsúnyerést. Ugye, ha valaki elvégzi a szentgyónását és az elégtételt, ezzel csak az Istennel való kapcsolata állt helyre. A bűneért járó büntetést ezzel nem tudta le. Ezért neki jó cselekedeteket kell végrehajtania. Az egyház azt mondja, hogy vannak bizonyos jó cselekedetek, amit ha végrehajtasz, azért búcsú jár. Kétféle búcsú létezik, az ideig tartó búcsú, azért mondom, hogy kicsit a fogalmak össze fogunk keveredni, és a teljes búcsú, bocsánat, nem ideig, részleges búcsú, ez a helyes kifejezés, rosszul mondtam az öbb, tehát részleges búcsú és teljes búcsú. Ugye itt is nagyon részleges búcsú, tehát részleges és teljes búcsú. Ugye szokták kérdezni hittanul, és akkor mi a teljes búcsú, ugye gyerekek jelentkeznek, amikor van ringispiris meg céllövöld, de na nem, itt sem ez a teljes búcsú. A részleges búcsú az, amikor a bűneimért járó büntetésemnek egy részét letudom vele. Nem mondja meg az egyház, hogy mekkora részét, de jókorát, valamit letudok vele. A teljes búcsú, az meg az, amikor a teljes búcsú feltételének eleget teszek, akkor az addig elkövetett bűneimért járó büntetést tudom le. Tehát ez a teljes búcsú. Na most ugye hogyan lehet búcsút nyerni? Több ilyen dolog van, amivel búcsút lehet nyerni. Ilyen például a Szentírás olvasása. Tehát én most nem tudom, hogy mi teljes búcsú, meg mi részleges. Ezt az egyházi penitenciári írja le, majd utána nézek és előkeressük valahonnan, hogy miért jár részleges, és miért jár teljes búcsú. Na most kinek nyerhető búcsú? Ez is egy nagyon fontos dolog. Azt biztosan tudom, hogy önmagam számára nyerhetek. Amit nem tudok, hogy földön élő számára nyerhetek-e, mert ezt a búcsú felajánlásának hívják, de egészen biztosan föl tudom ajánlani a búcsút egy elhunytért. Ugyanis feltételezhetjük, hogyha valaki úgy hal meg, tehát ezt nem azt mondja, feltételezhetjük, nem azt mondja, hogy az aztán úgy van, csak feltételezhetjük, hogyha valaki úgy hal meg, hogy éppenséggel a halála előtt nem volt ott a pap, és ugye a betegek szentségénél, a fizikai gyógyulás szentségénél mondtam, hogy ugye nem adja föl a betegek szentségét és a teljes búcsút, akkor előfordulhat, hogy az illető a tisztító helyre kerül. Ezért imádkozunk a halottainkért. Akik a mennyországban vannak, azokért nem kell imádkozni. De akik a tisztító helyen vannak, azokért imádkozunk, ugye engesztelő szentmise áldozatot mutatunk be a pap, a gyászmisét. De a gyászmise megint csak nem sokat ér, hogyha az elhunyt hozzátartozói nem gyónnak és nem áldoznak. Ugyanis arról szól az egész, hogy mi bizonyítjuk Istennek, hogy mi annyira szerettük, hogy mi áldozatokat hozunk azért, hogy kifejezzük azt, hogy akarjuk, hogy az ő szenvedését rövidítse le Isten. Most ugye már régebben beszéltem az istenképről, tehát nehogy azt gondoljuk, Isten egy szadista. Na, most aztán meg tudlak büntetni. Nem, hanem Isten igazságos. És az igazságosság magával vonja azt, hogy ezért a bűnért büntetés jár. Ugye a bűneinket kettő irányba tudjuk elkövetni, vagy két célcsoport ellen, ha szabad ezt így mondanom. Ugye az egyik, ha csoportról beszélek, akkor Szent Háromság egy Isten, a másik meg az emberek. Tehát én nem tudok egy macska ellen vétkezni. Hát igazából tudok egy macskának ártani, de azt az Isten ellen teszem, mert az ő teremtményét bántom. Csak Isten és az emberek ellen tudunk vétkezni. Na most, mivel ez a két irányú a bűn elkövetésének, ezért jár büntetés. Nos, mondok egy példát, ami az emberek ellen jár, ezt a példát is lehet, hogy már mondtam, lehet, hogy már valaki hallotta tőlem, de nem baj. Ugye ez velem megtörtént, az én biciklimet egy ismerősöm kölcsönkérte Zalaegerszegen. Lekerékpározott vele a Gébárdi tóra, aztán hazajött nélküle. Valaki azt elvitte, azt a biciklit onnan. Most, hogy az, hogy nem jól zárta le, vagy nem tudom, hogy jól zárta le, vagy mi volt, hogy volt, hát valamilyen próbált valamilyen jóvátételt adni az illető, aki kölcsönkérte tőlem, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy egy kicsit gondoljunk bele, aki elvitte a biciklimet, ugye ez egy 10 váltós piros Csepel bicikli volt, előkerülne. Tudom, mert még takarék betétet raktam, hogy biciklit tudjak venni. No, és ugye gondoljunk be ennek az embernek, amit én kívánok, hogy ez az ember térjen meg. Szálljon magába, és térjen meg, és jöjjön rá, hogy ezzel ő rosszat tett. Most tételezzük fel, hogy ez az illető elmegy egy másik paphoz, és meggyónja, hogy hát gyerekkoromban én elloptam egy biciklit a Gébárdi tói strandról. Most mit mond a pap? Hát ezt jóvá kell tenni. Hát most mondja azt a pap, hogy vidd vissza a biciklit. Hát akkor elviszi más. Tehát a tulajdonosának nem tudja visszaadni. Hát tudod, kitől vitte, de nem tudom. Tehát ő engem nem tud kártalanítani. Akkor mi marad? Akkor jön az, hogy ugye tegyen annyi jót, amennyire ez rossz volt. És akkor ezzel ő jóvá teszi. Vagy pedig nem tesz semmit se jóvá, de képzeljük el a következő szituációt. Hát annyira meg tud térni, hogy a mennyországba jut. Tehát nem kárhozik el, lehet, hogy ő is a tisztítóhelyre kerül, én is elég valószínűleg, és akkor ott találkozunk a mennyországban, és azt mondom, hogy várjunk csak. Hát ugye Isten igazságos. Ez az ember meg elvitte a biciklimet, akkor most hogyan van az igazságosság? És az ember két dolgot mondhat. Az egyik az, hogy igen, én elvittem a biciklidet, nem tudtam visszaadni, mert nem tudtam, kiét vittem el, de annyi jót tettem a világon, hogy ezzel én ezt próbáltam jóvá tenni, és azt mondom, hogy hát igen, oké, helyreállt az igazságosság. Vagy azt mondja, hogy hát igen, mondták, hogy tegyem ezt valahogyan jóvá, de nem törődtem vele, ezért én a tisztító helyen elszenvedtem azt a fájdalmat, amit te éreztél, amikor a biciklidet nem volt meg. Tehát az igazságosság helyreáll. Tehát mi magunk követelnénk ezt, hogy hát álljon helyre az igazság. Tehát milyen mennyország az, ami úgy kerülünk be, hogy minden igazságtalan. Tehát teljes lesz az igazságosság a következő életben. Ugye ez volt egy könnyebb példa, mert egy ember ellen elkövetett bűnéről beszéltem. Na de nap mint nap követünk el bűnt Isten ellen. Ugyanis Isten ajándékozza nap mint nap az ő végtelen szeretetét, és ezt milyen könnyedén, olyan nem törődő módon visszautasítjuk. Na most ugye beszéltem a tisztítóhelyről, ott akkor mi történik? Hát most jönnek a rossz hírek. Először is a tisztítóhelyen történő szenvedés és a pokolban történő szenvedés között nincs nagy különbség. Ezt szentek kinyilatkoztatásaiból tudjuk. Annyira nagy a tisztítóhelyen való szenvedés mértéke, hogy abból a legkisebbbe is belehalnánk itt a földön, mert testben élünk. Tehát nem bírnánk elviselni, belehalnánk. De ott ugye nincs testünk, ott amivel meghaltunk, akkor nem tudunk belehalni a szenvedésbe. Most mi okozza a szenvedést? Tehát ugye tűznek szokták, tisztító tűznek, ugye tisztító helyel kapcsolatban, azért nem, szeretem inkább tisztító tűznek mondani, mert tisztító helyről, hogy az elképzés ilyen samponos, illatos vízből ott füröztgetnek bennünket, és akkor ott, jaj, még nézd itt is egy kicsit, és akkor ott is, és akkor na most már tiszta vagy, mehetsz a mennyországba. Tehát nem. Tűz. Mégpedig. Mi okozza ezt a tüzet? Ugye elsősorban nem fizikai, nem lelki fájdalomról van szó. Okozhatja ezt a fájdalmat az, hogy ott, abban a pillanatban kristálytisztán látjuk Istennek a végtelen szeretetét, és azt, hogy ezt mi milyen könnyedén, milyen fennhéjázóan visszautasítottuk. És ez okoz bennünk egy hatalmas fájdalmat. Ez egyik. Aztán a szenvedésnek a mértéke azért is nagy, mert a tisztítóhelyben egyszerre szenvedünk, meg vagyunk boldogok. Azért vagyunk boldogok, mert tudjuk, hogy megyünk a mennyországba. Tehát innen sehova máshova csak a mennyországba lehet jutni. Na most, mivel szeretnénk minél hamarabb oda jutni, ezért kérjük, hogy a szenvedés minél hamarabb megtörténjen. Hát ugye ezt meg úgy lehet, hogy az intenzitást növeljük, hogy egy kicsit följebb tekerjük a potmétert, és akkor jobban fog fájni, de legalább hamarabb meg lesz. Tehát ez a kérésünk. Na most még a következő rossz hír, hogy az őrangyalunk ott lesz, és gyakorlatilag ő hajtja végre a büntetést. De most nem az, hogy ő fogott bennünket bármivel is szurkálni, de mint BV, ugye a büntetés végrehajtási, alkalmazott lesz ő ott. De ez is egy kicsit fura dolog, hogy miért? Azért, mert az őrangyalunknak nem az a feladat, hogy pátyolgasson bennünket itt a földön, meg simogassa a fejünket, ha szomorúak vagyunk, meg ilyenek, hanem hogy elvezessen bennünket az üdvösségig, és ez a mennyország kapujában ér véget. Tehát az ő küldetése neki odáig tart, hát ha nem a pokolba kerültünk, akkor meg a pokol bejáratáig, tehát vagy a mennyország, vagy a pokol bejáratáig tart az ő küldetése. És ugye a tisztító helyen ő ott van, és mint a büntetésnek a végrehajtója van ott, tehát nem azért, hogy bennünket ugye pátyolgasson. Nos, ugye a tisztító hely szenvedésének is több szintje van. Az egyik szint, ezt a szentek kinyilatkoztatásából tudjuk, nagyon közel a pokolhoz, tehát olyan premier plánban látszik a pokol. Tehát még az is növeli a szenvedést, hogy azt a látványt is látja az illető, hogy mi a pokol. És akkor egészen odáig az megy a leglájtosabb szint, amikor gyakorlatilag nem történik semmi büntetés, csak tudjuk, hogy hát neked még itt egy kicsit dekkolnod kell és nézni fölfelé, mert még nem mehetsz be az a büntetés, hogy várnod kell. Nincs szenvedés, csak hát ugye az. És olyan különböző fokozatai vannak, amikor valaki az oltári szentség vételével kerül ebbe az állapotba, akkor nem egyedül, hanem ugye Jézus társaságában várakozik, de még nem abban az örömben, ami a mennyország. Tehát ugye ez, amit tudnunk kell. Tehát amikor az egyház az elhunytakért imádkozik, ott akkor nem babra megy a játék. Nem viccből csináljuk, nem azért, mert hó, de jó dolog ez. És higgyük el, hogy nem a millió forintos sírkő az, ami segít az elhunyton, hanem az érte bemutatott évenkénti szentmise, és ez ezen a szentmisén való a hozzátartozóknak a szentgyónása és a szentáldozása. Tehát ez az, amivel mi mutatjuk Istennek, hogy mi akarjuk az ő örök sorsát egyengetni. Ez a búcsúnak a lényege. Ugye nehéz úgy beszélni a búcsúról, hogy ez nem is nehéz, hanem lehetetlen, hogy az ember nem beszél a tisztító helyről, hogy mi az, miért van, miért kerülünk oda, miért kerülünk el onnan, ez. Na most, a miért kerülünk el onnanról egy ilyen dolog, hogy mi katolikusok imádkozunk általában esténként ugye a tisztító helyen szenvedő lelkekért. Ez nagyon hasznos dolog. Azért nagyon hasznos dolog, mert nem felejtik el. Tehát amikor mi leszünk a tisztító helyen, akkor akiket kiszabadítottunk, akár az imádságainkkal, akár a búcsú cselekedeteinkkel, azok eljönnek értünk. Azt kell észrevennünk, hogy az egész történetben kirajzolódik az, hogy Istennek az igazságosságát felülmúlja az irgalma. Mert mit mond az igazságosság? Ha van a végtelen szeretet, mutatnám, hogy a végtelen szeretet, de nem tudok akkorát mutatni, amit egy nagyon pici bűnnel is megbántok, akkor ebből az következne, hogy ezért is nekem végtelen büntetés járjon. És nem jár végtelen, hanem adott esetben csak véges, vagy ugye jóvá tudom tenni. Egy kicsit kanyarodjunk bele, vagy foglalkozunk ezzel is, ez pedig a bűnbocsátó cédulák. Ugye Luther ugye elsősorban ez ellen szólalt fel, hogy ez mi volt, meg hogyan volt. A pápa éppen a Szent Péter bazilikát szándékozott fölépíteni, és ezért azt mondta, hogy búcsút engedélyez azoknak, akik adományoznak a Szent Péter bazilika felépítésért. Tehát magyarul rengeteg jó cselekedet van, például elzarándokolni Rómába vagy Jeruzsálembe, mert ezzel is teljes búcsú járt, tehát régen ezért voltak ezek a nagy zarándoklatok, mert azokhoz is búcsú járt, vagy pedig adományozol a Szent Péter bazilikának felépítésére. És hát ugye ezt úgy nyomon tudják követni ezt az egészet, hogy nehogy itt valami csalás legyen, hát ugye ezt egy ilyen bullaként, egy magyarul egy papírt állítottak elő, egy ezt igazoló papírt, ami hát az elszámolást is segítette. Tehát mint ugye, mint a bankjegyet bocsátanák ki, hát ez volt ez a búcsú cédula. Nos, ugye, hát a történelemnek a visszáságaiból annyit tudunk, hogy a Fugger bankház rátette erre az egészre a kezét, és gyakorlatilag le is fölözte a hasznot. Ez egyik, amit tudunk, a másik az, hogy ugye voltak lelkes emberek, akik egyházi személyek voltak, és talán észrevették a közvetítői jutalék, ami lehet, hogy nem is volt, de az esetleges közvetítői jutalékban rejlő lehetőséget, és ugye ezt elkezdték kampányolva árulni. Esetleg egy kicsit a hozzá kapcsolódó tanításon ferdítettek is egyet. Amikor a pénz a perselybe megcsörren, a lélek a tisztító helyről a mennybe röppen. Tehát ez egy ilyen reklámszlogen, hát nem tudnánk mást mondani, de nem az egyház hivatalos tanítása. Ebből aztán elkezdődött egy olyan nyakatekert visszaélés. Egyesek szerint, és én ezt kétségbe vonom, de majd ezt is mondom, elmondom, miért mondom kétségbe, hogy ezt bűnbocsátó cédulaként árulták. Most én ezt azért vonom kétségbe, mert álljunk már meg egy szóra. Tehát most én azt mondom, hogy Joli néni, 20 000 forint, aztán a bűnei bocsánatot nyertek. És a Joli nénit mondjuk nem ejtették a fejére, és megkérdezi, hogy plebános úr, ráér meg gyóntatni? Persze, persze. És ingyen gyóntat. Hát nem kérhetünk pénzt, a szimónia lenne. Akkor inkább meggyónnék, plébános úr. Én nem gondolom, hogy a középkori híveket annyira mértékben a fejükre ejtették, hogy inkább pénzt adtak azért, ami volt ingyen is. Ennyire nem tudom. Ha meg ennyire derogált neki gyónni, meg még azt is gondolta, hogy ezzel aztán bűnbocsánatot nyer, ha fizet, lelke rajta, valószínűleg nem figyelt oda a hittanórán, tehát a bűnbocsánat mindig is ingyenes volt az egyházban. Ezután is az lesz, ezt soha senki nem mert árulni, és ha az egyik pap még csak annyira a szimónia bűnének a mélységébe került volna, hogy csak pénzért gyóntatott volna, akkor is valószínűleg lett volna egy csomó másik, aki ingyen gyóntat. Tehát ez már rettenetesen súlyos bűn, tehát nem gondolom, hogy bármilyen pap arra ragadtatott volna, hogy a gyónás szentségért anyagi juttatást vagy ellenszolgáltatást kért volna. Tehát ezt így nem... Na most a búcsú az egy más kérdés, mert lehet, hogy valaki azt mondta, hogy hát én azért Rómában nem zarándokolnék el, de valamennyit szánok a Szent Péter bazilikára, és akkor így nyerek búcsút. Na most attól függetlenül, hogy az a pénz a bazilikára folyt-e be, vagy nem, de ha annak a búcsú cédulának a megvásárlására engedélyezték a búcsút, akkor az illető búcsút nyert, ha részleges búcsút, akkor részleges búcsút, ha teljes búcsút, akkor teljes búcsút. Ugye a búcsú, akkor még egyszer egy kicsit így próbálom összefoglalni, az a bűnökért járó büntetéseknek a ledolgozását jelenti, és ezt a ledolgozást, ezt ledolgozhatom a saját bűneimért járó büntetés, és ledolgozhatom valamilyen elhunyt hívőnek a bűneért járó büntetést. És ugye ez, mint említettem, ugye az Isten igazságosságnak az oka, és ezzel így jó szembenézni. És ugye, ami probléma szokott lenni, és találkoztam ilyen, ez, hát én nem is tudnám protestánsnak, talán inkább még egy kicsit távolabbi dolognak, már én azt mondanám, hogy bár ugye a protestánsokhoz közeledünk, tehát ez már majdnem inkább ilyen szektás elképzelés, hogy a bűnbocsánat automatikus. Tehát vigyázzunk erre, de az Úr Jézus Krisztus megváltott minket. Nekünk semmi más dolgunk nincs, testvérek, csak el kell fogadni az ő megváltását, dicsőség az Úrnak. Na nem. Tehát ugye van egy ilyen mondás, hogy aki féligazságot mond, az teljesen hazudik. Tehát igen, ezt először is el kell fogadni, hogy Jézus megváltott engem. Ez az első lépés. A második lépés, hogy bűnbánatot kell tartanom. Most mi a bűnbánat? Az, hogy először is elítélem a tettemet, másszor pedig, hogy bánom, ami annyit jelent, ugye, hogyha én valamit bánok, hogy hát vettem egy ilyen izét, de megbántam, mert semmire való. Többet nem veszek ilyet. Tehát, hogy többet nem ismétlem azt a cselekedetet. Tehát ez a bánatnak a lényege, hogy már elkövettem ezt a bűn, de igen jó esett, plebános úr. Hát akkor azt mondja, hogy el fogod ismét. Tehát akkor hol van itt a bánat? Tehát most dicsekedni jöttél, vagy gyúlni? Tehát, hogy ez egyik dolog. Tehát, hogy bánom, tehát elhatározom, hogy nem, és jóvá akarom tenni. Most, hogy így értjük ezt a búcsú meg a bűnökért járó büntetést, most már nem áll az, amivel úgy szoktak minket traktálni, hogy katolikusok, elkövetsz valamit, azt meggyónod, azt megint elkövet, azt megint meggyónod. Oké, de a büntetésed azzal csak nő. És biztos, hogy jóvá tudod tenni? Mert lehet, hogy nem. Tehát nem úgy van, hogy testvérek, vétkezzünk jó nagyokat, aztán meggyónjuk. Aztán megint jó nagyokat, aztán megint meggyónjuk. Aztán az Isten szeret meg. Nem, ez nem így működik. Tehát ne vétkezzünk, sőt, inkább mi, hogy vétkeztünk, próbáljunk jó cselekedeteket végrehajtani, hogy amit vétkeztünk, azt is helyrehozzuk, amit már meggyóntunk. Tehát ezek a fontos dolgok. Tehát aki azt gondolná, hogy a bűnbocsánat egy ilyen automatizmus, hogy nem kell semmit se csinálnom, csak elfogadnom, hogy Jézus szeret, mert hú, milyen jó fej vagy, Jézus, megbocsájtottad a bűneimet, na akkor most megint csinálok, amit akarok, akkor megint rájövök, hogy te milyen... Nem. Tehát Jézus megváltásának az elfogadása, bűnbánat, bűnbocsánat nyerése, jóvátétel. Mert ugye a katolikus egyházban a gyónásról már beszéltem egy korábbi előadásban, tehát meg kell vallanunk a bűnöket, hogy ezáltal is jobban szembesüljünk vele. Úgy mi ezt elkövettük. Tehát az, hogy ki kell mondanom egy másik személynek, sokkal inkább szembesülök az, hogy hát én ezt elkövettem. Mint hogy most én lerendeztem magamba. Hát loptam valamit a boltban, de lerendeztem magamba, hogy hát más is. De amikor ezt ki kell mondom, hogy hát én loptam, akkor szembesülök az, hogy én tolvaj vagyok. Jó, ez egy rövid ismétlés volt. Tehát, hogy akkor értjük már talán, remélem, hogy a bűnbocsánatnak az igazságosság miatt része a jóvátétel, és ezek a jóvátételből elkövetett cselekedetek közül az egyház némelyikre azt mondja, hogy ezzel búcsút lehet nyerni, vagy részleges, vagy teljes búcsút, és ezeket ki is kell használni. Ja, és egy ígéret, mert közben nézem, hogy még van egy kis idő, és hogy azon gondolkodtam, miről beszélek, hogy hogyan jön ez a ringlispír, meg mit tudom én. Tehát úgy, hogy az egyház engedélyezi, hogy a templom védő szentjének a napján, az ünnepén búcsút engedélyez annak a közösségnek. Vagyis aki a kegyelem állapotában van, elmegy a búcsúi szentmisére, és ott szentáldozáshoz járul, és imádkozik a Szentatya szándékára, az teljes búcsúban részesül. És miután az emberek, ami nem szokott megtörténni sajnos mostanában, lélekben megtisztultak, elnyerték a bűnbocsánatot, elnyerték a teljes búcsút, ezután egy felszabadult állapotban örvendeznek. Na most ugye, mivel ezek a jó dolgok nem következnek be, ezt próbálják alkohollal ezt a felszabadult állapotot elérni, és akkor abból van az, hogy a végén megy a pofoszkodás. Jó, tehát így nagyjából ugye ez lenne az, amit ugye el akartam mondani, ugye akkor lenne ideális egy faluban a búcsú, hogyha kihasználnák azt a lehetőséget, hogy majd én ott akkor bűnbocsánatot nyerek, szentáldozáshoz járulok, teljes búcsút nyerek, és a tiszta lélek örömet ölten engem. Ugye ez nagyon szép lenne, hát helyette próbálkozunk mással, lehet, nem lehet ezt a hatást elérni, ez csak és kizárólag így lehet. Köszönöm a figyelmet, hogyha tetszett ez a videó, akkor arra kérem, hogyha ezt valaki a Facebookon látta, hogy egy szívecskével jelezze, hogy tetszett neki, ezzel több emberhez el fog jutni a spontán módon, egyébként pedig bátran osszuk meg, vagy ajánljuk ismerőseink figyelmében, ezzel ebbe a misszióba, amiért ez a videó létrejön, belekapcsolódunk. Köszönöm a figyelmet.
A búcsú elnyeréséről Bognár István gutorföldi plébánost hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Muhari Máté, az Egri Jézus Szíve plébánia káplánja mesél életéről, papi hivatásának indulásáról, a riporter Papi Ildikó.
Mindig bajban vagyok azzal, hogy mi az, amit kérdezhetek, mi az, ami megosztható, hogyha egy lelkipásztornak, vagy akár szerzetesnek a hivatás történetéről beszélgetünk. Mi az, ami megosztható a te gyermekkorodból, családodról, meg a Jóistennel való kapcsolatodról, ami elindította papi hivatás útján.
Vallásgyakorló családba születtem 1996-ban, Jászberénybe. Mondhatom tényleg ezt, hogy egészen kicsi koromtól fogva templomnak a légkörében ott voltam, és egészen kicsikor emlékeim is vannak a templomból. Rögtön például az, amikor először mentem minisztrálni. A bátyámmal vitatkoztunk ezen, hogy most 3 vagy 4 éves voltam már, ez tulajdonképpen mindegy is, hát óvodás bőven, és egy májusi litánia után, még a Szent Mise előtt az akkori, arra már viszont nem emlékszem, hogy a plébános volt, vagy valamelyik káplán, aki a bátyámat kiküldte hozzánk. Én ott ültem édesanyám ölében, a Berényi Nagytemplom szószéke melletti pattömbben, és akkor mindig úgy ültünk, hogy ültem az ölében, és az ő kezében volt az én kis kezem, és akkor így az összetett kézben ott volt az én összetett kezem. Így üldögéltünk, és akkor jött a bátyám, hogy hát az atya hív. Édesanyám meg nem tartóztatott egy percig sem, és akkor onnastól kezdve én is minisztráltam.
Te akkor 3-4 éves voltál, bátyád hány éves volt?
Akkor ő így 7-8.
3-4 évesen milyen feladatot kaphat egy kisgyerkőc az oltárszolgálatnál?
Évekig szerintem a bor és a víz vitele volt az a feladat, amit úgy rám mertek bízni, vagy mindig szóltak, hogy akkor azt kell csinálni, és általában mindig a vasárnap esti misékre mentünk így családilag, de bekapcsolódva az évközi, illetve végig gondoljuk az egyházi évkört, nagyobb búcsúkkor, adventben a hajnali miséken, nagyböjtben a keresztutakon is, amikor volt lehetőség, azért így külön is minisztráltunk, így nem csak vasárnap este, bele cseperedtem tulajdonképpen ebbe az egyházi millióbe, már iskolásként jó is volt ezt tapasztalni, hogy úgy van, amiben úgy jobban tudnak rám számítani a tanárok. Tudták azt, hogyha valami templommal kapcsolatos, akkor a minisztrálás kapcsán ott mindig számíthatnak rám, és eszembe jutott egy akkori osztálytársam, általános iskolai osztálytársam, hogy mit is mondott nekem, hogy mint egy fehér kis, emlékszem erre a szóra, mint egy tojás, mint egy pap, valami ilyesmit mondott, már akkor így szembesített ezzel a dologgal, hogy mintha én is, mint egy kis pap ott lennék, és nem tudom arra, hogy erre már mit szóltam, nem emlékszem igazán pontosan, de mindig is vonzott ez a templomi közeg. Nyilván nagy hatása volt ebben az atyáknak is természetesen, gyerekkoromnak a plébános, a otthon Medvegy János atya volt, illetve hát a káplánok sora egész sokan voltak. Igazándiból a szombat délelőttöket mindig nagyon vártam, mentünk Verej Zoli atyával focizni. Ugye mindig különleges volt az, hogy be lehetett menni hétvégén az iskolába, a tornaterembe lehetett focizni, és akkor hát a nagyfiúkkal, a nagyminisztránsokkal ott focizunk, és hát amikor hozzám passzolnak, vagy kicselezem valamiket, amikor gólt lövök az atyának, hát az a legnagyobb boldogság a világon, és ezeket mindig nagyon vártam. Így növekedtem, mert hát eltelt sok-sok év ebben a szolgálatban, tulajdonképpen úgy, hogy nem reflektáltam ésszel, hogy most akkor mi is történik itt, de ez a kis ilyen sámueli szolgálatom tulajdonképpen, ez így egy jó alap volt ahhoz, hogy így 12 évesen egy hittanos táborban szerzett nagyon jó élmény kapcsán így föltegyem magamnak a kérdést, hogy mi ennek az értelme, miért csináljuk ezt, miért van Szent Mise, miért megyünk misére, miért járunk templomba, és itt kezdődött el úgy komolyabban, hogy ezzel foglalkozom, komolyabban gondolkodom erről az egészről. Úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy jó, itt a hittanos táborban gitáros énekek vannak, meg mindenki fiatal, nagyon jó hangulat, jókat focizunk, amúgy misén kívül megyünk strandra. Hazamegyek, otthon, templom, sok öreg néni, orgona, kevesen vannak a nagy templomban, és akkor mi ennek az egésznek az értelme? És úgy rogtam össze magamban, hogy hát jó, most relatíve kevesen vannak a hatalmas templomban, de hogy mégis ők vannak nagyobb számban, az idősek, ők okosak, sokat tapasztaltak már az életből, bölcsek. Ha megkérdeznénk őket, hogy miért járnak templomba, biztos mondanának valami nagy életbölcsességet, és akkor én is elhatároztam, hogy én nem akarok időskoromig várni. Hát a nagy bölcs 12 éves ezt így kigondolta, és akkor elhatároztam, hogy ahogy elkezdődik az iskola év, 7-es leszek, én megyek minden nap este. Iskola előtt azért azt nem vállaltam be, de esténként mindig ott leszek, és akkor került oda hozzánk Kovács Tamás atya káplánnak, és hát nyilvánvalóan azt gondolom az ő hatása is, meg hát a jóisten az ujja köré csavart, mondhatom így, így pár hét után már nem tudtam nem menni. Jött az október, rózsafűzér a misék előtt, azon is végig, és akkor vége lett az októbernek, én otthon folytattam tovább magamban is a rózsafűzért, meg voltam győződve arról, hogy én nagyon nagy szent vagyok, hogy 12 évesen ilyen jó gyerek a városban biztos nincs, és odáig voltam magamtól is vissza, hogy ugye jóisten biztos nagyon büszke rám, és hát egy kicsit igen megmosolyogtató ez az egész felfogás, de mégis ebből indult, gyűrűzött ki, hogy már tavasszal egy ilyen esti imádságom rózsafűzér után térdepelek az ágyam mellett, sötét szobámban, és akkor érzem azt, hogy valaki még van a szobában is, és nem mertem úgy nagyon szememet kinyitni, jobbra nézni, balra nézni, de amellett, hogy egy ilyen nagyon félelmetes, de tiszteletteljes érzés volt, és ebben az érzésben jött az a kérdés is, hogy mi lenne, hogyha pap lennék. Nem tudtam nem a jóistenre gondolni azzal a jelenléttel, amit ott éreztem rajtam kívül. Utána, hogyha kérdezték, én bátran válaszoltam, hogy mi leszel? Hát úgy gondolkodom a papságon. És ahogy jött a 8., bérmálkoztam, utólag visszagondolva, hiába, hogy ott a 7., 8. végig minisztráltam, nagyon gyerek voltam még én ahhoz, hogy pont a 14. születésnapomon bérmálkozzam, és iskolát kellett utána, középiskolát kellett választani. Úgy voltam vele, hogy mivel németet tanultam végig 8 éven keresztül minden nap, egy olyan iskolába megyek, ahol van lehetőség németes 0. osztályba kerülni, és végül nem indult el az az osztály, így angolos osztályba kerültem én is, de végül az iskolában meg ott ragadtam. Ez egy szakmacsoportos osztály volt emellett, gépészeti szakmacsoportos. Nem mentem át végül gimnáziumba, ezen is utólag sokat gondolkodtam, de azt gondolom ez is sokat épített. Még itt az iskolának, középiskolának az elejéhez hozzátartozik az, hogy ugye említettem a bátyámat, hogy vele együtt minisztráltunk éveken keresztül, és egy nap hiány volt 18 és fél éves, hogy egy autóbalesetben őt elvesztettük, és mi testvér nélkül maradtam, vérszerinti testvér nélkül, hiszen azt gondolom, hogy annyi sok jó barátot szereztem már addigra is, akkor is, akár említettem az osztályi közösségeimet, talán még inkább a cserkészetet, cserkészcsapatot otthon, hogy nagyon sokan támogattak, meg mellettem álltak. Nyilván borzasztó nehéz volt ez az egész feldolgozni. Arra viszont még mind a mai napig nagyon jó visszatekinteni, hogy mennyire nagyon tudtam támaszkodni annak ellenére, hogy gyerek voltam, a hitemre. Nyilván természetesen abszolút teljesen váratlanul ért, tehát egy autóbaleset az teljesen ilyen, viszont az, ahogy meg tudott erősíteni ebben a szituációban az Isten, és ahogy egy idő után az érzelmek elcsitulása után nem az okoknak a hajházásában menekültem, hogy akkor most miért, meg hogy, meg miért engedte meg ezt az Isten, hanem próbáltam az ő nagyobb tervét látni, és nem firtatni ezt, ki fog derülni a maga idejében, hogy ennek miért kellett így történnie. Nem mondom azt, hogy nem gondolkodom néha azon, hogy azóta már biztos lennének unoka öcséim, unoka húgaim, és milyen jó volna ez, de mondom, nagyon sokan voltak, akik ebben a helyzetben akkor is, meg azóta is úgy álltak mellém, hogy abszolút testvérként, és így már kétszeres keresztapa vagyok, ezt mondhatom, és nagyon büszke keresztapa. Nehéz mind a mai napig erre visszagondolni, de ha álmodom a testvéremmel is szoktam álmodni, akkor azokat mindig leírom magamnak, és jó vele úgy találkozni az álmaimban, hogy él, és ez nagyon jó érzés, és hálás vagyok ezért a Jóistennek, és azért imádkozom nagyon sokat, hogy majd még fogunk találkozni. Így teltek utána az évek, középiskola, kicsit kinyílt a világ, rájöttem arra, hogy volt egy döntésem, hogy akkor a némettel majd ott kezdek valamit, az gyorsan elengedtem, ugye az angolos osztályba kerülve, és a gépészet sem volt az, ami igazán nekem való volt, hiszen rájöttem, hogy mint ahogy már általános iskolában sem mentek annyira a reál tárgyak, sőt, úgy a középiskolában ez még inkább kidomborodott afelé, hogy sokkal jobban megy a magyar, a történelem, így a humán tárgyak, és próbáltam így beállítani magam, hogy akkor majd most mit is kezdjek az életemmel. Azt éreztem így a minisztrálás, a cserkészet kapcsán, cserkészvezető lettem középiskolában, hogy szeretek emberekkel foglalkozni, meg azt a jót, amit én kaptam emberektől, a Jóistentől, azt szeretném továbbadni, átadni. Így ez a pedagógiai oldal a cserkészetből az abszolút jött, aztán volt egy nagyon jó osztályfőnököm középiskolában, mint ahogy általános iskolában is nagyon jó osztályfőnökeim voltak, de egy középiskolában egy fiatal felnőtt férfi volt az osztályfőnököm, Isten éltesse tanárurat innen is. Olyan jó felnőtt példát mutatott számunkra, 32-en voltunk csak fiúk ugye gépészosztályban, hogy azt úgy elén kellett élnie, abszolút, és vonzó volt az a megjelenés és lendület, amit úgy képviselt. Földrajz történelmi szakos tanárként a történelmet nekem nagyon úgy tanította, hogy az hozzám is egyre inkább közelebb jött, és hát így próbáltam úgy evickélni, úgy Jóisten tervét is magamévá téve, hogy hát akkor Jóisten ügyét kellene vinnem, a hittan az úgy adott volt, hogy amit én kaptam jót Istentől, azt szeretném továbbadni, mi legyen másik, hát akkor úgy a történelem, akkor legyek tanár, ez így jó lesz. Ezt így megbeszéltem magammal, meg úgy egy picit úgy rátoltam Jóistenre, és hát ha kérdezték, még azért úgy bebevallottam, hogy gondolkodom én a papságon, de nem kötöttem úgy igazándiból senkinek sem az orrára, ha nem kérdezte, de egyfajta nyugtalanság azért volt bennem. Érdekeltek a lányok is, és próbálkoztam is becsülettel. Nagyon hálás vagyok azért, hogy annak ellenére, hogy tudták azt rólam, hogy van arra affinitásom, hogy majd esetleg a papság irányába menjek, úgy türelmesek voltak hozzám mindig, meg megértőek. Tehát bármilyen helyzetbe is kerültem így a lányokkal való kapcsolatom terén, utólag most azt mondhatom, hogy mindüknek nagyon hálás vagyok, és egyrésztről kicsit nyilván sajnálom azt az oldalt, hogy húztam az idejüket, vagy én a magamét. Ennek így kellett lennie ahhoz, hogy kikristályosodjon, és a magam részéről meg mindenképpen jó, hogy megbizonyosodtam arról több esetben is, hogy Jóisten engem erre az útra vár. És nekem ezért is kellett az, hogy elmenjek Budapestre hittan történelem tanárszakra, és ott még kellettek évek, 6 év, még az érettségi után 6 év, még azt tudtam mondani, hogy oké, akkor ez most teljesen biztos, mert mindig megjelent bennem a kételj. Mi van, hogyha esetleg mégis csak, mert hát megint szerelmes vagyok, hogy van az Istenem, és nem értettem, és kellett az, hogy ez letisztázódjon bennem. Nagyon jó volt ilyen értelemben, nekem jó volt, nagyon sokaknak biztos rossz emlékei vannak a Covid időszakról, ahogy jött az első nagy lezárás, akkor én a Budapesten a Mári utcai jezsuitáknál laktam akkor, és a templom igazgató atya mondta, hogy hát az idős atyákra való tekintettel döntsük el, hogy most hol fogunk lenni, otthon leszünk, otthon töltjük ezt a karantént, vagy ott maradunk a rendházban, és akkor így volt, aki úgy döntött, hogy hazamegy, páran úgy döntöttünk, hogy bent maradunk, és minden nap imádkoztunk. Heti egyszer mentünk ki vásárolni, de akkor is ugye nagy óvintézkedésekkel. Bent voltunk a rendházban minden nap, közvetítettük, streameltük a szentmisét, ezt igyekeztük nagyon jól csinálni, tényleg a végére már csúcsra járattuk, és amúgy meg minden nap 1-től 2-ig vezetett imák voltak Horváth Árpi atyával, és ez nekem nagyon sokat adott, tehát hogy így másfél hónap biztos volt, amíg így zsinórban minden nap imádkoztunk, és nekem ezek az imák voltak azok, amik így megadták a végső döntésre a választ, illetve tényleg azt a löketet, ami alapján tudtam dönteni. Nagyon kellett tényleg ez a pár év így a papságra való jelentkezés előtt, hogy ez így meglegyen. Azok a tapasztalatok, amik ott gazdagítottak, szélesítették az egyház képemet. Nyilván sokat láttam már gyerekként is, vagy középiskolásként is, hogyha elmentem valóba búcsúba, zarándoklatra. Nagyon sok jó élményt szereztem, akár gondolhatok itt a szalvatóriánusok által szervezett lengyelországi zarándoklatra, amikor Csesztóvába mentünk, de gondolhatok itt különböző ifjúsági találkozókra, de tényleg kellett az, hogy egy kicsit kitáruljon számomra az a világ, ami otthon nem adatott meg, és lássak többet az egyházból. És akkor, amikor Budapestre először fölkerültem, még nem mondtam, a Sömönöv közösség volt, ami először szembe jött velem, ott laktam az ő kollégiumukban az első évben, aztán említhetem még azt a lehetőséget, amit az iskolám nyújtott az első évben, a Szapiencián indult 2 hetente szerdánként, és mind a mai napig tart az iránytű hivatástisztázó műhely. Iszonyatosan fontos volt az is, és nagyon-nagyon sok embernek segít, hogy rájöjjön, merre induljon az életében, és ott voltunk fiatal férfiak, nők, úgy általában érettségizett kortól 35 éves korig, nagyjából addig, és hogy ki merre megy az életben, hogyan folytatja, ebben segített ott több szerzetes, férfiak, nők, illetve egyházmegyés pap is volt köztük, és nagyon jó módszereket adtak elénk. A következő évektől pedig, ahogy bekerültem a jezsuitákhoz, ott mint önkéntes laktam, de amellett munkatárs is lehettem, és nagyon jó volt tapasztalni az egyháznak azt a dinamikáját, ami megmozgatja az embert. Nagyon sok program szervezésében, lebonyolításában segítettem, a szívújságot hordtam Budapesten a plébániákra, így a jezsuita kiadónak a munkatársait is tudtam segíteni. A templom sarkában kialakítottak egy kis olyan helységet, ahol meg lehet vásárolni azokat a újságokat, Új ember, Keresztény élet, Adorémus, ami így a heti, illetve havi mindennapokhoz hozzátartozik a keresztény ember életében. Azon túl olyan jezsuita kiadványok is voltak ott, amiket ugye jezsuita páterek írtak, és ez volt ugye az egyik dolga ennek a kis helységnek ott a templom sarkában. Másik, hogy be lehetett jönni a templomba, hogy rengeteg embernek problémája az, hogy megy, bemennő a templomba, de hát zárva van. És nagyon jó volt az, hogy ott Budapest belvárosába a nap nagy részében nyitva lehetett a templom, és ezek a tapasztalatok nagyon fellelkesítettek, és mindig örömmel mentem oda, és mind a mai napig örömmel megyek oda-vissza, mert ami jót ott tapasztaltam, azt majd szeretném beépíteni itt az egyházmegye életébe is, amennyire lehetséges.
Itt álljunk meg egy pillanatra, ezzel szerettem volna folytatni, és nem akartalak eddig félbe szakítani, de annyira jó látni a szemedből, így a gesztusaidból azt a lelkesedést, ahogy beszélsz erről az időszakról, meg úgy igazából az egész életedről. Azok a tapasztalatok, azok a közösségek, amelyekben így megélhetted az Isten kapcsolatot, akár a hivatásod tisztázásával kapcsolatban, amit ott tapasztalatot összegyűjtöttél, azt véleményed szerint így egy-egy egyházközségben, vagy így régióban, mert itt az Egri főegyházmegyében ilyen régiókról is beszélhetünk, ami az ifjúságpasztorációt illeti, ezeket mennyire lehet szerinted átültetni és megjeleníteni?
Bizonyos dolgokat abszolút át lehet ültetni, nyilván vannak olyan dolgok, amiket kevéssé. Leginkább nekem az egyháznak az emberi arca, meg az, amivel a pasztorális is sokat foglalkozik, éppen ugye most nem is olyan régen, még június elején vizsgáztunk pasztorálisból is, ugye Tomka atyának a könyvéből, a Szentségi Lelki Pásztorkodásból vizsgáztunk, és ott is leginkább azt tűnt fel, hogy az a fajta kedvesség, türelem, empátia, a fontos, amit én ott tapasztaltam, és azt abszolút át lehet ide is ültetni.
A személy függő, az tőled függ, hogy te hogyan jelensz meg az emberek között.
Vannak ugyebár olyan dolgok, amiket át lehet ültetni, vannak olyanok, amik kevéssé. Az emberi oldalát, illetve ami a személyiségemet illeti, azt abszolút át lehet azt hiszem ültetni. Olyan gyakorlati dolgokra is gondolhatok, amik mondjuk talán kicsit kevéssé megvalósíthatók, hogy csináltunk olyat, hogy a jezsuita templom udvarában vasárnap este a mise után fiatalokat megvendégeltük. Ugye ők azért jöttek vissza Budapestre, mert kezdődött az egyetemi hét, jöttek a templomba, kinézték maguknak a leendő barátot, barátnőt, és akkor ott találkoztak, megittak egy sört, vagy egy szörpöt, vagy nem tudom, patogatott kukoricát megettek, és akkor jót beszélgettek a templom udvarban is. Amúgy az volt általában, hogy éjfélkor zártuk be a kapukat, és ugye ez mondjuk tényleg okozott néha nehézséget, hogy már úgy kellett kiterelni az embereket. Belegondolok a itteni egyházközségek életébe, ugyan itt Egerben van egyetem, vagy éppen Miskolcon is van egyetemi élet, de talán nincs akkora, hogy úgy kötődnének egy-egy templomhoz, plébániához, hogy oda úgy mennek, hogy direkt célzottan arra a misére mennek este, és utána még ott összegyűlnek és beszélgetnek. Nyilván ez Budapestnek a vonzó meg szívó ereje, amit azt gondolom, hogy itt az Egri Egyetem egyre jobban tud egy picit csorbítani, mert igyekeznek itt az egyetemi életet fejleszteni, de tényleg vannak olyan adottságok, amiket ott meg lehet csinálni, mert van emberanyag, hogy így mondjam, itt talán valamivel kevéssé, de mindenképpen lehet azokat a dolgokat, amiket a pasztorális könyvből kiolvashattunk, meg levizsgáztunk belőle csinálni. Nagyon meg kell nyomni az emberi oldalt, azt gondolom, így az egyházmegyében. Nem lehet megspórolni az emberekkel való találkozást. Nyilván Jézus is tanított tömegeket, de odafordult az egyes emberhez is, és tényleg számtalan esetet említhetünk. leállt beszélgetni bárkivel, a szamariai asszonnyal, Nikodémussal, a gazdag ifjúval, nem utasított el senkit. Mindenkire szánt legalább egy pici időt. Megérintették a kabátja szegélyét, hát válaszolt. Ez abszolút hiányzik, és ezt nem lehet megspórolni. Nyilvánvalóan egy papra sokkal több feladat hárul, mint korábbiakban, nyilván ez adódik abból, hogy egyre kevesebben vagyunk, de talán a későbbiekben mégis gyümölcsözőbb lehet az, hogyha úgy fordulunk az emberekhez, hogy ők ezáltal sokkal inkább lesznek majd a kollégáink, munkatársaink a későbbiekben, amire egyre inkább kell majd hangsúlyt fordítani azzal, hogy mi kevesebben leszünk.
Kedves hallgatóink, Muhari Mátéval, az Egri Jézus Szíve plébánia káplányával Papp Ildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra. Hírek a Szent István Rádióban.
Kedden indulhat újra a daganatos betegek sugárkezelése Miskolcon. A Borsodabó-Zemplénvár megyei központi kórház a hőhullám miatt ugyan műtéteket nem kényszerült halasztani, de a sugárterápiás ellátása a speciális klímaberendezések meghibásodása miatt hétfőtől leállt.